Rádió Bézsőnek a Luftot hallgatják Falusi Orsi Amirával. Mai témánk a szociálisan is érzékeny építészet és az akadálymentes divat. Jöjjenek velünk! Építészeti Intézetének három diákja, Hegyi Fanni, Dress Anna és Surin Balázs egy érdekes ihletet merített, amikor megalkotta a Thermal Point elnevezésű projektet, amellyel második helyet értek el az Indonéz Architecture Festival építészeti versenyén. Szeretettel köszöntlek benneteket!
Sziasztok!
Sziasztok!
Még mielőtt belevágnánk, mondjátok el nekem, hogy számotokra mi volt kihívás ebben a versenyben?
Hát igazából alapból a téma maga, tehát hogy szociális építészettel kellett foglalkoznunk, ez egy teljesen új irány volt nekünk, hiszen az előző feladatok nem ebbe az irányba mozogtak.
Uh-huh. Meg hát első éves hallgatóként azért kicsit mély víz is volt egyben, ez, hogy pályázaton indultunk, és hú, hogy próbál kell tennünk magunkat, hogy mit tudunk kihozni így ebben a helyzetben.
És te? Te miért vágtál bele? Vagy ez így együtt volt csoportosan?
Ez a sorsolás alapján kerültünk egy csoportba, az osztályban 5 csoport indult a pályázaton, tehát úgymond kötelező volt, de nagyon élveztük meg, hamar lett egy ötletünk, tehát hogy az volt az elején még egy kicsit nehézkes, hogy hogyan tudjunk megegyezni, és abban, hogy akkor ezen fogunk elindulni, ezen az ötleten, de viszonylag hamar sikerült, és hamar elkezdtünk dolgozni rajta.
Mi volt a név rögtön? A választás az a tiétek volt, vagy ez is meg volt szabva?
Mármint a Thermal Point?
Igen.
Nem, ez nagyon a végén, hát igen, viszonylag a végén alakult ki. Amikor így, még nem kezdtünk el vele foglalkozni, de aztán ugye kötelező volt címet adni neki, és átgondoltuk, hogy mi is működteti ezt az egészet, a termálvíz, és így alakult ki.
Jó, akkor most kimondja el, hogy mi ez az egész, mert én annyit tudok elmondani a saját élményből, mivel görkorizom, nagyon sokszor elmentem így a Dunaparton, és láttam, hogy a kiömlő termálvíznél hajléktalanok fürdőznek, illetve lehetett látni ilyen gőzölgő kiáramlást. Hogy jött nektek az ihlet?
Hát ugye most a MOME az egy új helyet kapott átmenetileg, ott van a Bertalan Lajos utcában, és nem pedig az Ugligeti utcában, és ehhez nagyon közel van ugye a Szabadsághíd, és az alatt van ez a kis közösségi fürdőhely, ezt a
Lajosok.
Gellért fürdőnek a vize élteti, és igen, és ott nagyon sokszor láttuk, hogy ott fürdenek benne emberek, nem csak hontalanok, hanem fiatalok is egyaránt, és felkeltette az érdeklődésünket ez a kiömlő víz, hogy vajon az összes többi fürdőnek is ugyanúgy a Dunába ömlik el szüntelenül a vize, és még inspirált minket az, hogy iszonyú hideg volt a tervezés alatt. És
mikor volt ez?
Hát decemberbe kaptuk.
Akkor még az is kedvezett?
Már januárban.
Januárban.
De hát télen.
Igen, hát télen volt.
Akkor
igen.
Ez még különösen adta az inspirációt. Igen. Én amúgy nagyon fázos vagyok, és Hévízről származom, és képzeljétek el, hogy ott is van egy ilyen lefolyó, ami így kivizeti a tóból a vizet, és már annak idején gondolkodtunk rajta a gyerekként is, hogy milyen jó lenne oda egy virágkertészet, vagy egy ilyen meleg vízzel működő valami. És egyből megláttam ezt, hát amikor ez így beugrott, rendkívül örültem, hogy ezt valaki meglovagolta. Hogy sikerült összeállítani, és kinek mi volt a feladata ebben az egészben?
Hát igazából magát a tervezést ezt közösen csináltuk, együtt ötleteltünk, igen, mint Anna is említette, elején elmentünk egy kicsit más irányba, de aztán végül kikötöttünk itt, és amikor a plakátot kellett összerakni, akkor osztottuk fel a feladatokat.
Hogyan?
Hát én kaptam például a metszetek részét, meg tárgyalgatom, hogy nézzük át, hogyan legyen a vízátvezetés az épületen, hogyan fűtsük föl, hogyan jelenítsünk meg ezeket az ábrákat a maga metszeten.
Azután, hát igazából Annával közösen, vagyis nem közösen, mind a ketten elkezdtünk látványterveket készíteni, vizuális rajzokat, illetve én kaptam meg a szöveg részét, én írtam meg, hogy a plakáton ki mit mondjan, és akkor később majd, amikor jött a prezentáció, ott is.
Én pedig még magyarázó rajzokat készítettem az épületről, meg az egész projektről, hogy van, meg helyszínrajzokat.
Rádió Bézsnek a Luftot hallgatják, szociálisan is érzékeny építészet a témánk, és a Thermal Point projekt, ami egy díjnyertes projekt volt Indonéziában, pontosan második helyezést ért el. Erről beszélgetünk, ki mit csinált, fejtsük ki most bővebben. Hogy készültek el a rajzok?
Ilyenbe kellett lennünk, azért én a partonban, szóval kicsit ügyítettek, hogy van ez a kifolyó, abban hogyan illesszük bele, milyen vastagságú legyen a fal, hogy tömegileg, hogy hogyan hat az egész. Benne a csövek, hogy átfolyása, hogy víz mozgása, hogy hogyan jelenítsük meg, hogy fölmegíti az egész épületet.
Amúgy hogy néz ez ki anyagában?
Beton és részcsövek mennek át az épületem, és azt fűti föl.
Jó, és mi az, ami funkció ebben az épületben, illetve milyen új funkciót nyert? Azt tudjuk ugye, hogy melegedő pont, de konkrétan mire való ez?
Nekünk ezzel nem az volt a célunk, hogy egy hangulatos közösségi helyet teremtsünk meg mondjuk a fiataloknak, hanem inkább ez egy ilyen szimbolikus épület, amivel az volt a célunk, hogy az embereknek felhívja a figyelmét a víz pazarlására. Illetve, de ez egyben egy melegedő is volt, tehát hogy aki oda betér, az fölmelegszik, mert elég meleg lesz az épületben. De
milyen
inkább
meleg lesz konkrétan, lehet ezt így tudni?
35 fokos a víz folyik át körülbelül az épületen.
És amikor így kijön, ez egy kisebb fajta szauna, vagy egy ilyen,
igen?
Igen, igazából mivel kicsi a tér, ezért hamar felmelegszik.
Aha, és itt téli kabátba, ha beülnek az emberek, akkor ez egy ilyen különleges élmény, ugye, hogy még rátesz egy lapáta, hogy ennyire meleg és párás. Hányan férnek el ezen a helyen?
Szerintem körülbelül 4-5-en.
Van egy ilyen hűtte feelingje is?
Lehet, hogy van, de,
igen, de nem ez volt a...
Nem, egy ilyen gépszerű működést szerettünk volna megmutatni, tehát hogy maga az épületnek az önfenntartósága és a működése váljon érdekessé, ezért az átmenő csöveket az épületen megmutattuk belül, és lehet, hogy és egyetlen egy beton felületen megy át az összes cső, és erre lehet leülni, ami szintén átmelegszik, és talán ez lehet érdekes az épületben, hogy belül találkoznak az emberek ezekkel a részcsövekkel.
Uh-huh. Mekkora a mérete?
Hát...
2,5 méter magas és 2 méter széles belül.
Uh-huh. És a belső anyag az miből van?
Ugyanúgy beton és részcsövek, szóval az egész tér az beton, az egész épület szerkezetileg is. Fölülről vannak üvegek, üvegnyílások, ilyen kis lukak, amiben félig levágott üvegek lennének újra hasznosítva, az anyag szűrődne be
fény. Be fény.
Igen, igen.
Ezzel az volt a célunk, azért vannak kvázi ezek a mini ablakok a tetőn, és azért jön át onnan a fény, mert ugye nagyon klassz a kilátás ott a Lukács fürdőnek a kifolyójánál, tehát konkrétan a parlamentre lehet látni a
hát
Margit
szigetre. Akkor ez egyben egy ilyen idegenforgalmi látványosság.
Igen, de nekünk nem az volt a célunk, hogy ebből az épületből a kilátást élvezzük, hanem hogy az emberek arra koncentráljanak, ami oda bent történik. Mm-hmm.
Tehát tulajdonképpen ez egy gondolatébresztő projekt több irányba. Milyen marketinget alkottál meg ehhez?
Hát igazából, ugye bár én írtam a szöveget, tulajdonképpen azért kaptam én ezt a feladatot, mert én már elvégeztem egy egyetemet ezelőtt a kommunikáció és médiatudomány szakon, így hát szerintem így egyértelmű volt, hogy én rám osztották ezt a feladatot. A szöveget tulajdonképpen így az elejétől, vagy átgondoltam, hogy is épült fel ez az egész projekt.
Na hogy?
Hát, hogy igazából, hogy hogyan indultunk ki, mi a funkciója, bemutattuk az egészet.
Tehát így felépítetted alapoktól fölfelé. Igen.
Igen.
És szerinted mi volt ennek a megfogalmazásában a leglényegesebb pontja, ami átvitte magát az ügyet?
Hát szerintem igazából, amit Anna is mondott, hogy felhívjuk az emberek figyelmét a pazarlásra. Ez volt az, amit nagyon szerettünk volna megfogalmazni.
Mit szóltak hozzá a fürdő igazgatóság részéről?
Hát erről nincsen tudomásunk semmilyen téren, nem kaptunk visszajelzést. Az azért tényleg nagy szempont volt, hogy előttünk volt az, hogy Magyarországon igen erős fürdőkultúra van. És ez is az így igen erősen hozzátartozik, hogy ásványvizekben gazdag Magyarország, meg termálvizekben is. És ugye egész jól prezentált az, hogy erre építhetünk, hiszen Magyarországon a Dunapart régebben jobban ki volt használva, jelenleg pedig épp az, hogy nincsen.
De mennyire nincs?
A Csalakparton most hát csak az utak vannak, és az emberek el vannak zárva a víztől. Margit sziget van, ahol így nyugodtan ki tudnak ülni a partra esetleg, meg néhogy a lépcsőkön.
Ezek újabb feladatok. Igen. És ezen a megmérettetésen mi volt a fókusz, illetve a profil? Voltak megkötések? Vagy teljesen szabad kezet kaptak azok, akik jelentkeztek? És hogy folyt maga a jelentkezés? Mert úgy tudom, hogy online történt mindez, ami nagyon különleges és jövőbe mutató.
Igazából megkötés, hát a kiírásban az szerepelt, hogy mikroépületet kellett tervezni.
Ez mit jelent egy laikus számára?
50 négyzetméteresnél kisebb területű építményt kellett megtervezni, ami valamilyen módon reflektál egy szociális problémára.
Maximum 2 emelet, ezáltal végül 100 négyzetméter maximum limitként.
És tulajdonképpen egy parazita épületet terveztünk, ez is benne volt a... Hát nem, hanem is így konkrétan, hogy ezt kell tervezni, de említették, hogy
van rá lehetőség.
Ugye itt röpködnek a szakszavak, parazita épület, fejtsük ki.
Ez egy olyan épület, ami hasznosítja, rátelepszik a saját környezetére, vagy már egy meglévő épületet felhasznosít.
Igen. Volt-e már ezzel kapcsolatos tanulmányotok, illetve ötletforrásotok, illetve ennek az egésznek az alakját, a struktúráját, azt hogyan álmodtátok meg?
Nem volt még, de nagyon érdekesnek találtuk, ezért is, vagy hát rögtön beindította a fantáziánkat a parazita épület, és ez úgy alakult ki, hogy ugye elkezdtünk más kifolyók után keresgélni.
És vannak?
Igen,
vannak.
Igen.
Na, akkor mondjuk egy párat.
Hát a Lukács fürdő, a Dandár fürdő, igen. Velibejnek is,
Rudas,
Gellért fürdő, Rudas, szóval a Dunaparti fürdő.
És hol folyik ki a legtöbb víz?
Hát ezt nem
tudjuk, de nálatok nagyon sok. Igen,
hát elhangolom elég komoly. Igen,
és itt a parlament is közrejátszott, hogy itt nem, legyen? Az mi döntött el, hogy pont itt volt?
Az, hogy megtetszett nekünk ennek a lyuknak a formája, mert egy ilyen érdekes sokszög formája van ennek a kifolyó lyuknak.
Illetve, hogy a többi lyukhoz szinte lehetetlen lejutni. Igazából itt volt az egyetlen, hát a Gellért fürdőn kívül itt volt az egyetlen olyan kifolyó, ahova tulajdonképpen egy zebra vezetett.
Meg könnyű lejutni, szóval a kifolyó mellett közvetlen van egy lépcső, ami levezett konkrétan is Dunapartra, ott lehet sétálni, szóval kényelmesen megközelíthető, és tök nyitott, szép könyv.
Meg fog ez épülni? Vagy van erre lehetőség? Álom, hát, vagy realitás lesz?
Inkább álom.
Inkább álom, mert ha jól tudom, a rakpart, vagy a Dunai rész, így a budai oldalon nagyon le van védve. Vagy
és így nem fér bele a modernitás?
Igazából ez egy koncepciópályázat volt, nem volt róla szó, hogy megépüljön. Persze nagyon jó lenne, de hát...
Jó, akkor most mondjuk el azokat a jelentkezési módokat, ahogy ebbe belefolytatok, mert ugye nem mentetek Indonéziába egyéb okok miatt, de akkor lássuk, hogy mi volt ennek az előremutató módszere, hogy mások is, ha kedvet kapjanak ilyen online jelentkezések, hogy működik ez?
Összesen kb. 170 jelentkező volt. Egy A1-es plakátot kellett elkészíteni, azt el kellett küldenünk, a zsűri kiértékelte a
látványt.
Igen. Ezen a plakáton az egész projektről mindent, amit lehet, meg kellett mutatni, plusz ugye egy szöveget kellett hozzáírni. És aztán ebből a 170 projektből kiválasztott a zsűri 25-öt, ezt megírták nekünk e-mailben.
Már az első fordulóban rögtön kiderült, igen, hogy bejutottatok?
Igen, két csoporttársunk is bejutott a top 25-be. Ebből a top 25 plakátból egy kiállítást rendeztek Indonéziában. De nekünk külön megírták, hogy a top 5-be jutottunk be. Ez azért volt erre szükség, mert nekünk hamar el kellett dönteni, hogy akkor ki tudunk-e utazni Indonéziában, vagy sem. Illetve, hogyha mi amellett döntöttünk, hogy végül nem utaztunk ki, ennek az volt annyi volt a hátránya, hogy ugye online kellett Skype-on előadnunk kellett.
Ez nem könnyű, ez nagyon nehéz, és akkor gondolom angolul mindent.
Igen, és kétszer kellett annak érdekében, hogyha esetleg ott élőben, vagy élesben nem sikerülne a kapcsolat.
A híres embereket mindig hívják, igen.
Akkor legyen egy előzetes prezentáció, amit ott hirtelen le tudjanak vetíteni.
Uh-huh. Jó, de kivel Skype-oltatok konkrétan? Ki volt az, aki a téma összekötő volt, illetve a vezetője ennek az egész versenynek?
Hát igazából mi egy diáklánnyal Skype-oltunk, én úgy gondolom, hogy ő lehetett. Ez... Igazán,
először. Igen, tehát ő volt az, aki fölvette a beszélgetésünket.
Igen, és akkor továbbította.
Igen, aztán élesben, akkor már bevittek minket egy nagy terembe, ahol a többi csapat is előadott.
Virtuálisan?
Így van, és tulajdonképpen leraktak minket az asztalra.
Ez szenzációs.
Az volt a vicces, hogy
ez ilyen avatar kép, képzeljem el? De tényleg, mi volt a látvány?
Hát van egy kör... kör nagy tér volt, ott ültek az asztaloknál csomóan hát nem tudom most kik lettek ott ilyen téren, amerikaiaktól kezdve, nem tudom kik utaztattak ki. Ott volt a zsűri, ott hátrébb, velünk szemben volt a közvetítő, és az volt a vicces, hogy minket rákapcsoltak a projektorra, szóval mi ott voltunk a monitoron, és háttérben ki is voltunk vetítve.
És láttátok magatokat?
Instagramon láttunk posztba magunkat, hogy így voltunk megosztva.
Na, akkor most a haverokról. Mit szólt a szeretett közösség, illetve a közvetlen környezetetek ehhez az egészhez, még mielőtt nyertetek, illetve ki mit mondott, vagy adott hozzá családilag, barátilag ehhez a projekthez, vagy csak zárva tartottátok, vagy megosztottátok, véleményt kértetek?
Nagyon sokat segített nekünk egy tanárunk, aki igazából nem konzulensünk volt.
De említsük meg akkor.
Mónus Noéminek hívják. Ő végül is ilyen kommunikációs tréningeket tart, illetve Photoshop tanfolyamot nekünk, és ő a prezentáció összerakásában segített, hogy hogy kell ennek kinézni, hogy lehet a lehető
amúgy ezeknél a versenyeknél mindig az a legnehezebb, hogy ez olyan cakpak össze legyen téve, és formailag megfeleljen. Milyen szövegezésre koncentráltál még? Tehát konkrétan egy ilyen teljes szöveget kellett hozzáírni?
A prezentációhoz?
Igen.
Hát úgy történt, hogy Anna meg Balázs összerakta a prezentáció vizuális anyagát, és én hozzáírtam a szöveget. Igazából fontosnak tartottuk, hogy minden diához legyen egy kész szöveg, mivel angolul kellett előadnunk.
Akkor említsél meg pár ilyet, hogy mi volt egy dia alatt.
Hát ezt is három részre osztottuk. Az én részem volt a helyszín, hát igen, a helyszín bemutatása, illetve a történelmi háttér.
Na, azt elmesélted?
Hát igen, például, hogy ilyen fürdők, illetve strandok voltak régen a Dunán. Erről beszéltünk, hogy innen is merítettünk ihletet. Uh-huh. Illetve, hogy Magyarország milyen fürdőkultúrával rendelkezik. Ezután Balázs bemutatta a koncepció részét.
Igen, mi volt
hát ez egy csodálatos országimázs is egyben akkor, igen. Ugye? Igen, és tudták, hogy Budapest hol van, meg ilyenek? Vagy nagyon nehéz? Na, halljuk.
Erről készítettünk rengeteg magyarázórajzot, vagy készítettem.
Így indult a helyszín.
Tehát, hogy nekik teljesen egyértelmű legyen, hogy helyszínileg hol vagyunk, mi az, hogy Duna, mert nem tudhattuk, hogy lehet, hogy éppen ők nem tudják.
Tehát jó részt a helyszínnel kellett a legtöbbet.
Igen, mert szorosan kapcsolódik az építményünk a helyszínhez, és ugye onnan érkezik a termálvíz, ami működteti, tehát ezt nagyon fontos volt bemutatni, és talán azért tetszhetett nekik, mert a víz téma az globális, illetve mégis magyar a projekt, mivel a saját fürdőkultúránkkal is foglalkozik.
Én kezemben tartok itt egy rajzot, akárhogy a hallgatók nem látják, de egy rendkívül esztétikus épületet látok, a fantomfigurákkal a lépcsőn, ahogy megközelítik, bemennek, és felülről ez a világító rész ez rendkívül látványos. Hol tudnátok még ilyet elképzelni Magyarországon, illetve az országban?
Ezt a konkrét építményt?
Hát végül is bármelyik folyóparton, ugye? Igen, ahol... és a belső jellege, illetve ez a kabinszerűség, ez hogy néz ki belül? Ez egy rácsozott ülés, és ajtó is van, vagy pedig mindenki csak úgy egyből bemehet?
Az ajtó az kvázi egy lyuk, tehát nincs egy kilincses ajtó. És az ember, ahogy megérkezik, egyből egy beton ülőfelülettel találkozik, amin átfut 25 darab cső, tehát jó sok részcső, és ez beleérkezik a frontális falba, fölmegy rajta, és az épület legelején pedig kifolyik a víz, és azért vezettük a csöveket magasan ki, hogy jó nagy gőz keletkezzen, és egy vízesés.
Tényleg, amúgy a nyomás, a gőznek a nyomása az hogy lett beszabályozva, vagy ezt hogy képzeltétek el, hogy ne túl sok, illetve éppen megfelelő mértékben jöjjön ki a gőz, és a meleg az annyira legyen erős, hogy még el lehessen, vagy tehát igazából élvezetes legyen.
Hát én 35 fok a víz kifolyás ott, én álló kifolyással, de arra nem tudtunk konkrét infokat, hogy mégis milyen nyomással, vagy milyen sodással jön, de igen nagy sodással jön ki a víz. Uh-huh. És így gondoltuk, hogy erre közelni rá.
De ez mégse egy kukta, ami így hirtelen, ugye, mert azért ez egy veszélyes dolog lenne.
Igen, de szépen így a magára nagy cső kifolyóra, akkor ráraknánk egy szűkítőt, így gondoltuk, és akkor az abból osztalának szét a 25 csőre egy a víz.
Azért volt szükség a szűkítésre, mert ez adja meg a nyomást, a leszűkítést. Tehát inkább az volt a fontos, hogy a kifolyó víz az kapjon egy nyomást, és át tudjon menni az épületen.
Amit ők mondtak erről a projektről, illetve a méltatás, abban mi hangzott el, mi az, ami nekik legjobban tetszett ebben, és miért lettetek a másodikok? Plusz ki lett az első?
Hát mi... Ahogy láttuk, de ebben nem vagyunk biztosak, rajtunk kívül 4 indonéz csapat volt még.
Ez biztos.
Biztos, amikor bent a döntőben, szóval tulajdonképpen rajtunk kívül csak indonézek voltak.
És indonézek is nyertek?
Igen.
Nem mondta, hát mondták, hogy tetszik az ötlet így, ahogy van.
Nem
részletezték. Azon lepődtek meg nagyon, és az nagyon jó volt nekünk is, hogy első évesek vagyunk, mármint hogy ez a visszajelzés, hogy valószínűleg akkor felsőbb évesek voltak még ott az első ötben.
Tehát ti voltatok a legfiatalabbak? Vajon? Majdnem.
Lehetséges.
Meg hát indonéz cikkek után így kutatgattam, én legalábbis egy hátatámkor, mint egy Google fordítóval.
Igen.
És így voltak meg ilyen nevek így említve, hogy amerikaiaktól kezdve sok helyről jelentkeztek erre az
pályázatra. Komoly neves egyetemekről gondolom.
Hát volt egy létszám.
Jó. Ezt az egészet 3D-be is megcsináltátok?
A belső teret, igen.
Igen, én tehát kívül nem. És milyen látványa van 3D-ben, tehát, illetve a maketről mondjuk egy-két érdekessége.
A legelső kísérleti makettünket hárman készítettük el, azt kitaláltuk, hogy az épületnek a környezete, tehát a lépcső, meg ott a rakpartból egy részlet, az gipszből készült el, illetve a maga az épületet, azt pedig betonból öntöttük ki, beletettünk ilyen kis csöveket, azt emléltettük vele a részcsöveket, illetve a lyukacsokat is a tetején. Majd amiután bejutottunk a top 5-be, akkor kritérium volt, hogy egy 50-es léptékben kellett elkészíteni a makettet, ami már sokkal kisebb. És
hát akkor szétmelóztátok magatokat ezzel, igen, szó azt, szerint.
Igen, és akkor az Balázsra a ketten, a Balázs a környezetmakettet öntötte ki gipszből, én pedig a kis betonépületet.
Akkor hány része volt ennek az egésznek? Tehát tulajdonképpen mennyi dolgoztatok rajta? Mennyi időbe telt ezt az egészet összerakni, megálmodni, megtervezni, kiviteleztetni, maketban megmutatni, illetve marketinggel ellátni és bepályázni?
Hát szerintem 2 hónap volt így a kezdettől. Viszont amikor már a többiek megtudták, illetve mind megtudtuk, hogy top 5 vagy top 25-be jutottunk be, mi még onnan 2 hétig
csak ezzel foglalkozunk.
Reggeltől estig ki se jöttetek, 2 napi hidegélelem. Igen. Akkor én most felolvasok egy híres építésztől, aki 2016-ban volt Nobel-díjas építész, hogy mit gondol a szociálisan is érzékeny építészetről. Alejandro Aravena: a legnagyobb hiba, amit az építészek elkövethetnek, hogy az építészeti problémákkal foglalkoznak, ami leginkább csak a többi építésznek fontos. Ennél sokkal nagyobb kihívás, hogy vegyük észre a nem építészeti kérdéseket is, a szegénységet, a szennyezést, a túlnépesedést, a szegregációt, és ezeken a területeken használjuk fel a tudásunkat. Nem elég felhívni a figyelmet, azt akarjuk elérni, hogy több eszköz álljon az emberek rendelkezésére. A várható küzdelmekkel szembesülve együtt kell megoldást keresnünk a kihívásokra. Vallom, hogy az építészetnek válaszolnia kell a jelenkor társadalmi és gazdasági kihívásaira. Mik a következő terveitek? Illetve a szociálisan érzékeny dizájn és építészet irányába van-e kedvetek tovább haladni, mert úgy gondolom, hogy az egyetemnek is ez egy fontos szegmense.
Igen, van remény, reméljük, hogy lesznek még hasonló feladataink. Én még nem tudom, hogy pontosan mi a tervem, azt tudom, hogy az 5 évet leszeretném, tehát végig szeretném
járni. Azt se semmi.
Igen.
És ti?
Hát én gondolkoztam már ebben a szociális irányban, nekem ez nagyon érdekes, szóval örültem, amikor ezt megkaptuk, ha bár nagyon nehéz volt.
Milyen szempontból volt nehéz neked?
Ez egy teljesen új téma volt, és nagyon nehéz volt azt kitalálni, hogy mi kell Magyarországnak. Nem tudjuk, hogy ez kell neki. De...
Tehát ahhoz ugye meg kell ismerni a társadalmi problémákat, igen, és akkor vegyülni az emberekkel, szubkultúrákban,
búvárkodni.
Igen,
nehéz volt. És örültünk, hogy találtunk egy ilyen problémát, ami mi úgy gondoljuk, hogy ezt jó lenne.
Amúgy kitalálta? Hogy találtátok? Kitalálta?
Azt hiszem, úgy kezdődött, hogy elmondtunk 3 teljesen különböző ötletet, és az én érdeklődésemet nagyon felkeltette az a kinti fürdő, de mármint az a városi közösségi fürdő, de az én ötletem először még csak az volt, hogy esetleg azt kéne, azt a helyiséget tovább fejleszteni, mivel baromi nehéz a lejutás, és aztán beszéltük ezt át, hogy inkább a nem arra kéne hangsúlyt fektetni, hogy ott egy ilyen nagyon klassz közösségi helység alakuljon ki, hanem inkább a víz pazarlására szerettünk volna reflektálni.
De amúgy ez a kettő így összefonódik, és ez nekem nagyon tetszik. Hogy működött a csoportkohézió?
Szerintem jól.
Igen,
megosztottuk a feladatot.
Lehet, hogy lesz még ilyen közös projekt. Gratulálok még egyszer, és köszönöm, hogy befáradtatok.
Köszönöm, nagyon szépen köszönjük a meghívást.
Rádió Bézs, önök a Luftot hallgatják, a szociálisan is érzékeny építészet, és most az adás második felében az akadálymentes divat a téma. A Normkor akadálymentes divat című tárlat mozgáskorlátozottsággal élők számára készült ruhákat mutat be, amelyek a Moholy Nagy Művészeti Egyetem oktatási programjának részeként jöttek létre. A kiállításon megjelenő divattervek és azok dokumentációi az egyetem egyik kutatólaborja a Transfer Lab vezetésével készültek, ahol a fogyatékossággal élők támogatását, társadalmi láthatóságának erősítését elsődleges célnak tekintik. A MOME egésze olyan tudást kutat és közvetít, amely alkalmas arra, hogy a társadalom fontos, megoldásra váló feladatainak megoldásához hozzájáruljon. Szeretettel köszöntlek benneteket a stúdióban, dr. Veres Bálint esztéta, egyetemi docens, Györök Borbála tervező, és Nagy Adrianna tervező, vagy divattervező mindketten. Mit emelhetünk ki erről a Normkor projektről, illetve konkrétan mit jelent a szó?
A Normkor kifejezés az utóbbi 5-6 évben járta be a maga karrierjét, és nagyjából ezt a fogalmat úgy szokták a divatelméletben megfogalmazni, hogy valami, ami szélsőségesen normális, szélsőségesen átlagos. Tehát amikor úgy öltözködöm, hogy semmi módon nem szeretném a divatot a megkülönböztető jegyét enni.
Pedig a divat egy kommunikáció.
Pedig ugye? A divatnak elvileg ez lenne az egyik feladata, hogy megkülönböztessen, hogy egyfajta rivalizálásra lehetőséget adjon, és a Normkor, mintha ezzel szembe menne. Na most mi ezt a fogalmat valójában megpróbáljuk egy picit kisajátítani, vagy átkeretezni, hiszen mi olyan emberekkel foglalkozunk, akiknek a test sémája, akiknek a testi adottságai a többségi társadalmi felfogás szerint
eltérő.
Mi
a megfelelő mondat erre? Ugye most hogy fogyatékos, vagy igazából akadálymentes divat, annyiféle fajta kritika éri ezeket a szavakat a sajtóban, külföldön is elképesztő botrányok szoktak születni, hogy ki hogy nevezhet egy olyan embert, aki igazából akadálymentes divatot akar hordani.
Ez valóban így van, ez egy nagyon kényes téma a magyar nyelvben. A magyar nyelvi fogyatékosság tudomány legszívesebben úgy használja a kifejezést, hogy fogyatékossággal élő személy. Tehát, hogy nem tárgyasítva, nem eszencializálva.
Tehát ő nem fogyatékos, nem a fogyatékossággal
az ő központi minősége, hanem a fogyatékossággal él, mint ahogy mindannyian nagyon sokféle meghatározottsággal élünk, és ezt nem tekintjük az elsődleges identitás elemünknek.
Így van, például, hogy én mondjuk fekete vagyok, de hát mondjuk ilyesmi. Nem ez a lényegem. Milyen betegséget választottatok ki? Ti egy teamben dolgoztatok, és alkottatok erre egy kreációt konkrétan.
Igen, hát igazából itt adott volt a helyzet, mivel három csapat, azaz, hogy négy csapat dolgozott ezen az úgymond kurzus héten az iskolában, és négy alanyunk volt. Igazából nekünk csak választani kellett a négy arany közül.
Meglátottuk egy szemét is így a szimpatia alapján?
Igen, hát, körülbelül.
Igen.
De ez úgy, nagyon klassz.
Igen, és mi Lukovicki Rékával dolgoztunk együtt, aki 2 vagy most már 3 évvel ezelőtt elvesztette a lábát autó balesetben, és erre a problémára szerettünk volna egy megoldást kreálni, és az lett a végeredmény, hogy egy olyan ruhát készítettünk el, ami funkciójában segíti őt a mindennapi életben, a mozgásban is.
Ez nagyon nehéz. Milyen ruha ez konkrétan?
Hát igazából egy kollekciót terveztünk neki, egy 6 darabos kollekciót, és egy darabot kiviteleztünk belőle, ami a Rékának a legjobban tetszett, és ez egy overall volt a mi esetünkben, és azzal könnyítettük meg az ő életét, úgymond, hogy egy cipzárt helyeztünk a lábszárára, ahol neki egy protézise van, ugye, mert a Réka mesélte nekünk, hogy mi elég sokat beszélgettünk a Rékával ezelőtt, és így próbáltuk így az ő problémáit feltérképezni, hogy így hogyan is tudnánk neki minél megkönnyebbíteni az életét, és mondta, hogy gondot okoz neki a protéziséhez hozzáférni, például, hogyha nem otthon van.
És akkor a cipzárral így könnyű.
Igen, és ezzel a cipzárral, ami egészen ideig a medence csontjáig felhúzható, könnyen hozzá tud férni a művék tagjához.
És nem csak funkciójában volt fontos nekünk ennek a ruhának az elkészítése, hanem esztétikájában is, mert szerettük volna megmutatni, ahogy a társadalommal elfogadtatni Rékának a belső vívódásait, hogy ő mennyire szeretné, illetve nem szeretné megmutatni a testrészeit. Ezért két különböző anyagot használtunk, egyet ugyebár, ami fed, és egy másikat, ami részben megmutatja akkor is, hogyha teljesen zárva van ez a ruhadarab protéziséből megmutatni.
Igen, szóval sem, az volt a célunk, hogy semmiképpen se rejtsük el, hanem hogy tényleg arra sarkaljuk a Rékát, hogy tényleg ezt ne kelljen szégyelnie, hanem bátran tudja vállalni önmagát.
Ez olyan, mint amikor az ember fodrásznál van, és akkor azt mondják, hogy hát nekem hosszúkás az arcom, és akkor ezt bevállalja-e, vagy pedig elvágja-e úgy, hogy ez pont ne látszon. Mitől válik egy ruha úgy szembetűnővé, hogy egyik oldal sem emelkedik ki, tehát nem az a lényeg, hogy mi a funkció, és nem is az, hogy mennyire szép. Hogy tud ez egységben, harmóniában működni?
Igazából szerintem ennél a projektnél pont ez volt a lényeg, hogy egy szimmetrikus formájú ruhadarabot hoztunk létre, aminek aszimmetrikus mintája volt, amit az anyagok társításával értünk el, és tehát formájában messziről egyáltalán nem látszik az Rékán, hogy teljesen máshogy mutatna, vagy máshogy festene, viszont hogy közelebbről megvizsgálja az ember ezt a ruhadarabot, akkor tűnik fel neki, hogy vannak benne áttetsző részek, ahol engedi megmutatni a protézisét.
Miért divatos mostanában az akadálymentes divat?
Ez nagyon érdekes egyébként, mert a történetnek, hogyha az elejére most visszaugrunk, akkor ez nekünk 2016 tavaszán zajlott, az a bizonyos
az
kurzus, amiről
ilyen
a lányok beszélnek, és az a kurzus valójában csak fél évvel később történt meg, mint a New Yorki, az azelőtti New Yorki divathét, ami
volt.
Egy hatalmas áttörés volt ezen a területen, akkor egyszer csak berobbantak a kifutóra a kerekesszékkel, illetve különböző fogyatékossággal élő modellek.
És itthon is Király Tamás egy fogyatékos modellt, tehát fogyatékossággal élő modellt kerekesszékben bemutatott, ugye, és nem sokkal később utána meg is halt. Szóval haladunk mi is ezen az úton, és úgy hallottam, hogy most egy ilyen nagy bemutatóra, vagy egy kiállításra is készültök. Egyébként ez egy élő show lesz, vagy csak magát a kiállítást láthatjuk június 4-én?
Itt most egyetemen az volt a döntése a csapatnak, hogy nem élő show-t fogunk prezentálni, mert nem professzionális modellekkel dolgoztunk, hanem olyan végtaghiányal élő fiatal lányokkal, akik vállalták, volt kedvük vállalni azt a kalandot, hogy divattervezőkkel találkozni. Ez messze nem csak egy méretes szabóságnak az élménye, hanem egy elég mély dialógusnak a helyzete, amiben a felvállalás és a privátban való visszatartásnak a dialógusa történik. Ahogy az előbb a lányok elmondták, ennél a kezes lábasnál is ez történik, hogy a Rékának az a dilemmája, hogy mennyiben szeretne ő a társadalomban, mint protézissel élő személy megjelenni, mennyiben szeretné ezt a dolgot, erről a hangsúlyt levenni,
akár titkolni. És mi lett az eredmény, amikor meglátta, mit szólt hozzá?
Hát a Réka nagyon, nagyon szereti ezt a ruhát, úgyhogy hát ez direkt arra készült, hogy ő tudja is hordani, úgyhogy a megnyitón például ebben a ruhában fogja megnyitni az eseményt, úgyhogy már nagyon várjuk, hogy a Réka is örülhessen.
Őt is be fogjuk hívni a stúdióba, és akkor majd az esemény előtt csinálunk erről egy nagyobb anyagot. Úgy tudom, hogy te még egy hemofiliás projektben is benne voltál, tehát ez egy másik betegség, és ez a te saját projekted. Ott mire kellett figyelni?
Igen, a PS magazin hirdetett még két évvel ezelőtt egy versenyt, ez még ez a normkoros projekt előtt volt, és a Borival mindketten ott kerültünk először kapcsolatba ezzel a témával. A ritka veleszületett betegségek volt a fő vezérvonala ennek az eseménynek. Az egy konkrét divat bemutató volt, és én erre az eseményre készítettem ezt a ruhát.
Mire kellett figyelned ennél a betegségnél? Ugye a vérzékenység betegségénél nem akármilyen finom érzéket igényel egy ilyen projekt megalkotása?
Hát mindenképpen szerettem volna szemléltetni magát a betegséget úgy, ahogy az emberen is megjelenik, tehát hogy vizuálisan megjelent konkrétan, a két ruhát készítettem egyébként.
A vér jelent meg?
A vér, igen, megjelent a ruhákon. Mert
nem volt neki furcsa, hogy...
Ez nem konkrétan egy embernek készült, csak az ihletője volt a maga a betegség, tehát hogy ezt nem konkrétan egy vérzékeny embernek készítettem. De egyébként nem kaptam ilyen visszajelzést, hogy igen,
volna.
Igen.
Az akadálymentes divat, mint adó-e igazából a többi divattervező számára, hogy ebbe az irányba nem csak hogy kedv, hanem valamilyen szinten kötelesség is elmozdulni azoknak is, akik már nagy befutott nevek, és nem lehet elmenni ezek mellett a szociális problémák mellett.
Hát igazából ugyanúgy, ahogy az előző adásban is hallhattuk az építészettel kapcsolatban, hogy vannak kérdések, hogy a szakmának szeretnénk megfelelni, vagy igazából a körülöttünk lévő embereken szeretnénk segíteni, és szerintem ezek a projektek pontosan erre adnak választ, hogy nem szabad elsuhannunk ezek mellett a dolgok mellett, és igenis foglalkoznunk kell vele.
De tulajdonképpen miközben a fogyatékosság nem betegség, hanem állapot, ami többnyire a társadalmi szerepekben való részvételi jog sérüléséből is fakad. Hogy tud egy ilyen ruha optimizmust, illetve lelki támogatást nyújtani egy ilyen személynek?
Nekünk alapvetően az volt a tapasztalatunk a kurzusban és az ott résztvevő érintettekkel való munkában, hogy azért alapvetően azon múlnak a dolgok, hogy az illető, akivel együtt dolgozunk, ő saját magához, a saját lehetőségeihez hogyan viszonyul, mi ehhez impulzusokat adhatunk, vagy felerősíthetjük ezeket,
megváltoztatni, igen.
Nem gondoljuk azt, hogy a dizájnnak, vagy a dizájnernek ilyen nagy ambíciói kellene, hogy legyenek, azonban nagyon-nagyon szervesen tud kapcsolódni azokhoz.
És észrevehetetlenül tud segíteni.
Igen.
Egyben pszichológiailag egy támaszt tud nyújtani. Úgy érzi Réka, hogy szép ebben a ruhában?
Reméljük, igen. Hogy igen.
Hol láthatjuk őt, illetve hol láthatjuk azt a képet, ahol ő szerepel ebben a ruhában?
Hát az Alliban megrendezésre kerülő kiállításra várunk szeretettel minden érdeklődőt, és ott igazából az egész tervezési folyamatot is láthatják, a végterméket is, anyagvágatokat, terveket és mindent, ami a projektünkhöz kapcsolódik.
Igen, június 4-én fog mindez történni, este 6-kor az Allé aulájában.
Tulajdonképpen akkor a tárlat olyan divatterveket mutat be, amelyek az érintettek számára az ő aktív részvételükkel készültek, a végtaghiányos, kerekesszékes együttműködők személyes igényeire szabott ruhák, teljes mértékben funkcionális, viselhető darabok. Egyben olyan társadalmi jelenségek hordozói, amelyek a fogyatékossággal kapcsolatos előítéleteinket megkérdőjelezik. A tárlat az érintett modelleket szerepeltető divatfutókkal meg szeretné mutatni, hogy mi történik akkor, ha a ruhatervezés valódi igényeket követ, és jelentésteli gesztusokkal beszél a viselőjéről. Köszönöm szépen!
Köszönjük.
Köszönjük szépen!